A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Magyarics Tamás, amerika szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusa, és hát témánk továbbra is a magyar-amerikai viszonyok alakulása. Arról még talán nem beszéltünk a műsor első részében, hogy ez a fajta vizit, a magyar küldöttség kintartózkodása, mit jelent Magyarország megítélése szempontjából?
Nyilvánvalóan az amerikai elnök azért nem szokott főleg ilyen jelentős delegációval fogadni külföldi államfőket vagy kormányfőket. Tehát ez mindenképpen felértékeli Magyarországnak a szerepét. Egyrészt Magyarország szerepét felértékelte már eleve az a tény, hogy ha az oroszok és az amerikaiak megjegyeznek. Most legutoljára talán ma Szergej Lavrov külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy az amerikaiak múlik, persze hát ugye kicsi teniszmérkőzés folyik kettő között, hogy éppen kinél van a melyik térfe a labda, akkor Magyarországon, Budapesten lesz ez a béke csúcs.
Ezek szerint, ha jól veszem ki a szavaiból, meg a információkból, a hírekből, akkor erről nem kellett még, vagy nem kell lemondanunk?
Nem kell lemondanunk. Orbán Viktor elég óvatosan nyilatkozott erről, illetve hát azt mondta, hogy hát béke csúcs, vagy ami talán valószínűbb, a béke felé vezető egyik nagyon fontos lépés. És ez most a személyes véleményemet mondom. Én nem tartom valószínűleg, hogy hát derültékből villámcsapásként itt valami megállapodás születne az amerikaiak és az oroszok között, amit a Ukrajna és az Európai Unió rögtön elfogadna. Tehát egyfajta ilyen blank check-et, üres papírt adnának nekik. Valóban az amerikaiak és az oroszok azok, akik az alapvető kereteket feltöltve meg fogják határozni, és aztán véleményem szerint a következő lépés Ukrajna bevonása lenne, és a még következő lépés vagy Ukrajna bevonásával együtt az Európai Unióé, vagy pedig Ukrajna bevonása után az Európai Unió, tehát vagy egy ilyen 2-3-4, vagy 2-2 rögtön, és így kiegészülne a fő szereplőknek a sora.
Ha megengedi, akkor ugorjunk vissza az alapkérdésre. Igen. Ez a kérdésnek az átételnek az első verziója. Igen. Magyarország megítélése diplomáciai, igen, szempontból. Bizonyára látta kritikus hangokat, hogy miután a Fehérháznak a honlapján sem volt rajta a kinti magyar tartózkodás, így ez tulajdonképpen nem volt komoly. Ön is volt diplomata, milyen jelentősége van például annak, hogy ez egy honlapon megjelenik-e, vagy pedig milyen médiumok számolnak be róla. Ahogy én láttam egyébként, volt azért erről riport, elég sok tudósítás.
Hát először is, hogyha például megnézzük azoknak a népsorát, akik részt vettek többek között a közvetlen tárgyalásokon, a külügyminiszter, az alelnök, a védelmi miniszter, a pénzügyminiszter, tehát ezek a legfelsősebb emberek, ők általában nem szoktak teljesen mondjuk jelentéktelen kérdéseknél leülni egy asztalhoz a tárgyalópartnerekkel, tehát ez azért jelezte azt, hogy itt azért komoly tárgyalások folytak. Most az, hogy kik tudósítottak itt nem, és milyen hangnemben, hát ez általában ízlés kérdése volt, mert aztán olyan jól értesültek is voltak, akik teljesen más mondtak, mint ami történt. Különböző, hát ilyen három betűs médiumok, amelyek eleve nem teljesen barátiak a Trump-a szemben, se Orbánnál szemben. Az igazság az, hogy most már elég sokat írnak ezek a médiumok arról, hogy mi történt, mi nem történt. Tehát nyilván van, megpróbálják ezt az egészet egy olyan mondjuk fénybe beállítani, vagy fénytűzbe beállítani, hogy Orbán most igaz, hogy ilyen pillanatban talán sikereket ért el, de hát ennek meg lesz majd a bőtje előbb-utóbb. De én azt hiszem, hogy azért sok mindenki cserélt volna Orbán Viktorral, hogy egy ilyen delegációval fel tud vonulni, és végül is a saját országa szempontjából komoly eredményeket érjen el. Tehát elég hosszan beszéltünk az energia ügyben elért eredményekről, beszéltünk itt erről a pénzügyi pajzsról, de beszéltünk arról, hogy a védelmi ipari együttműködés úgy tűnik, hogy nagyon intenzív lesz.
Magyar cégvezetők is voltak, a nagyvállalati vezetők voltak a magyar miniszterelnökkel. Igen. Milyen területen van még lehetőség?
A lehetőség, amit megint csak Orbán Viktor mondott, hogy energiaügy és akár mondjuk ez a pénzügyi dolog, ez egy mai rövidtávú dolog. Viszont például az űrkutatásba, az űriparba, a Voyager Technologies-szal megkötött szerződés, ez egy kereskedelmi jellegű űrprogramot indít el, elképzelten újabb magyar űrutazó lesz, de már Dunaújváros mellett egy nagyon komoly bázis épült ki közös űrkutatásra, tehát a jövő is idézőjebb elkezdődött ilyen szempontból, és hozzá kell tenni azt, hogy általában ezek a megállapodások, tehát a gazdasági megállapodások, ezek nem idézőjebben összeszerelő üzemekről szólnak, elsőben KNDF, tehát kutatásfejlesztés, magas hozzáadott érték, és ennek többek között most egy újabb pillérét emeljem ki, nem szabad elfejteni Hankó Balázsnak a tárgyalásait, aki mindennek az oktatási, tudományos csere hátterét beszélte meg, tárgyalta le az amerikai kollégákkal, ami megint rendkívül fontos, hiszen köztudott, hogy a tudomány az, amelyik ezeket az új technológiákat előállítja, és hogyha ez a területe Magyarország az amerikaiak együtt élvonalban van, vagy akár, hogyha mondjuk visszatérve a hadi technológiára, szó van arról, hogy esetleg Magyarország 2027-ben nem újítja meg a Gripeneknek a lejáró a leasingjét. És
hát annak idején abból nagy vita volt, komoly vita és volt, nagy sértődés, igen, volt tengeren túlon.
Igen, de most elképzelhető, hogy visszatérünk a Lockheed Martinhoz, nem csak az F-16-os, hanem a románok, lengyelek és a csehek F-35-ösöket vesznek, mert az amerikaiak állítólag már dolgoznak a hatodik generációs repülőkön, és hát elképzelhető, hogy ebben az esetben Magyarország is, hogyha úgy adódik, hogyha olyan konstrukció van, akkor átugorja az F-16-ost, és rögtön az F-35-ös megy rá. Persze ez egy jövő zenéje, de áthallottuk a HIMARS-nak, tehát a rakétarendszernek a megvételét, több száz millió dolláros beszerzésről van szó. Ugye akkor a magyar hadipari szállítás is egyes szegmensekbe elképzelhetően nőni fog a következő években az első államok felé. A precíziós
műszerek,
ezen kívül a mesterlövész fegyverek és így tovább. Itt Magyarország ilyen szempontból azért ott van az élvonalban. Nyilván van, nem a tankokról van szó. Ezen kívül még arról szó van, hogy hát ez a magyar 5%-os GDP arányos védelmi kiadás, amiből 1,5% infrastruktúrás beruházás, és ezek feltetően olyanok lesznek, amelyek alkalmasak többek között az amerikai hadi technológia fogadására. Tehát többek között tudom, hogy voltak olyan kifogások régebben az amerikaiak részéről, hogy igaz, hogy vannak hidak, de hát azok összeomlanak rögtön az Abrams tankok alatt, tehát ugye ezeket már úgy kell építeni adott esetben az infrastruktúrás beruházásoknál, hogy megfeleljenek a céloknak. Ugyanak idén a Szovjetuniónál félmeddig nyíltatok volt, hogy a szabolcsi almaút az nem csak almaútat jelentett kifele, hanem befele is jelentett egy egyenes vonalú, egyenletes mozgást az orosz tankoknak adott esetben. Hát ilyen pillanatban, hogyha ahogy az ember látja a mozgásokat, a NATO-nak a súlypontja a Közép-Kelet-Európára helyeződik át, ilyen pillanatban két pillér, Románia és Lengyelország, de hát itt szó van a többi a balti országokról, Magyarország esetében és így tovább. Tehát, hogyha valóban így van, akkor hát ezek az együttműködések is rendkívül fontosak.
Ugye az említett Lengyelország és Románia speciális földrajzi elhelyezkedése, meg logisztikai viszonya, ugye tenger, kapcsolatos, többi populáció, ugye mind közre játszik, de maradva még továbbra is az alap témán egészen pontosan a gazdaságpolitikánál, hogy látja professzor a Donald Trumpi gazdaságpolitikában, mennyire illeszkedik be Magyarország, mert többször elhangzott, hogy az Európai Unió erős oszlopos tagjai vagyunk, és hát az is tudomás, hogy, és hát nyilvánvaló, hogy a Donald Trumpi vámpolitika az enyhén szólva negatívan hat sok mindenkire, így az Európai Unióra, és ha bár tegyük hozzá, hogy bennünket csak 15%-os vámtarifa érint, és akkor, amikor magasabb tételekről volt szó, magasabb ütemről, akkor ehhez képest egyébként ugye pozitívabb lett a helyzet. Egyszer mind mennyire tudja beleilleszteni magát a magyar gazdaság az Egyesült Államokba?
Igen, ez valóban így van. Én két ilyen nagyobb, tágabb kört vonnék. Az egyik valóban az Európai Unió. Az Európai Unió, ahogy Orbán Viktor mondta, nem a legügyesebben tárgyalt az amerikaiakkal Skóciában. Persze a kérdés az, hogy amit ott tárgyaltak, az mennyire valósulhat meg, és kinek a nevébe tárgyaltak.
De svájciak rosszabbul jártak. 39%-os vámmal.
Igen, de...
És ez nem tréfa.
Igen, de a kérdés nem csak a vámok, hanem kérdés az, hogy ki fogja megvenni az amerikai LNG-t több százmilliárd dollár értékben, vagy a több százmilliárd dolláros európai befektetést, az ki fogja eszközölni európai részről. Mert ez tagállamok kellene, most a németek, a franciák, a spanyolok, az olaszok, vagy mi, vagy kiszállt, tehát ott a tárgyalások azok nem tűntek nagyon mondjuk biztatónak. A másik kör, amit meghúznék, az a Kína-Amerika viszony. Az első tárma korábban is az első Trump adminisztráció alatt igaz, hogy nem nyilvánosan, de azért kifogásolta a kínaiaknak a jelenlétét Magyarországon. Nyilván nem a kínai piacról van szó, a kőbányai úton, hanem hát a kínai befektetéseket, infrastruktúra, többeket, mondjuk a Belgrád-Budapest vasútvonal, vagy például a Bank of China, és egyéb, tehát infrastruktúra, vagy például úgynevezett kritikus helyeken. És szeretnék, hogyha Magyarország kevésbé lenne ilyen szempontból a kínai tőkének a célpontja. Hozzá kell tenni azt különben, hogy ez beleillik az első támok globális stratégiájába, Európai Unió, Kína, Egyesült Államok háromszögbe, hiszen az első támokban a Biden adminisztráció alatt is az úgynevezett de-risking volt a politika Kínával szemben, tehát hogy csökkentse Európa a Kínával való kapcsolatait, kereskedelmi, technológiai kapcsolatait. Hát ennek egy leágazása a magyar, kínai, amerikai háromszög. Tehát ilyen szempontból a kétoldalú befektetések, tehát azok a területek, amelyek nem érintik a közös európai politikát, európai és politikát, ott javulhat a helyzet, viszont hát nyilván az amerikai úgynevezett patriota gazdaságpolitikák meg vannak a hatásai, főleg itt az autóiparra gondolok, hiszen a német autóiparon keresztül Magyarország is érintett, a harmadik piac, arra mennek ezek az autók nagy részben, és hogyha a kínai piacot az amerikaiak elbátortalanítják, úgymond az amerikai piacon kevésbé versenyképesek lesznek az európai autók, főleg a német autók, hát ez nyilván érint bennünket is, de ilyen pillanatban erről még nincs szó, úgy tűnik, hogy a németek bíznak abban, hogyha látjuk a német autóiparnak a mozgását, fejlesztés, új gyár megnyitása és így tovább, hogy ilyen pillanatban ez a magyar autóipari beszállítást azért olyan sörsen nem érinti, mint ahogy esetleg tartottunk attól, amikor a vámokat bevezették az amerikaiak.
Végezetül, de nem utolsó sorban, ahogy közgazdász körökben szokták mondani, a makrot már értjük, de a mikroszinten mit jelent ez az amerikai viszonyok alakulásában? Egy átlagos halandó ebből mit érezhet?
Hát kiindultunk az energiából, tehát rögtön azt érezhető, hogy nem érez jelentős áremelkedéseket. Szó volt a 1000 forint fölötti potenciális benzináról a kutaknál, tehát ezeket nem érzi, rezsi növekedést nem érez, ennek megfelelően nem érez növekedést az élelmiszereknél és így tovább, tehát ezeket nem érzi, tehát a mindennapi életben ezeket nem érzi a fogyasztó vagy az állampolgár. Viszont többek között érezheti a mindennapokban sok ember azt, hogyha több amerikai befektetés jön, munkahelyteremtés. Most ilyen pillanatban 1400 amerikai vállalat működik Magyarországon, több mint 100 000 embert foglalkoztat. Nyilvánvalóan óriási verseny van a munkaerőpiacon. Ja, tehát ez érezteteti a hatását. Visszatérek a idézőben a kedvenc paripámra, hobby horse-omra, mint egyetemi ember, Hankó Balázsnak a tárgyalásaira, a mindennapi életbe egyetemi hallgatókat, kutatókat érintett az, hogy megpróbálja kiváltani a magyar kormányzat az Erasmus program lezárását Magyarországgal szembe, és több amerikai lehetőséget nyit meg az akadémiai és egyetemi körökbe. Ez is egy olyan dolog, amit minden nap lehet érezni ezekben a szférákban. Tehát sok mindent lehet érezni, és hát nyilvánvalóan a jobb politikai légkör azért mégiscsak más, mint az, hogy hetenként kiáll egy amerikai nagykövet, és a Gellitet tetejéről meg a fonnal keresztül közli a bírálatait, a követeléseit, és így tovább. Ahogy mondtam, az első Trump adminisztráció alatt is voltak kifogások a magyar politikát illetően, ami elkerülhetetlen, rá kell nézni a két országra, eltörő érdekek vannak az azonos érdekek mellett, de ezeket úgymond diplomáciai úton és zárt ajtókon juttatják meg, mint a baráti vagy szövetséges viszonyban levők, és nem pedig hát kellemetlen nyitott üzengetések formájában. Tehát ez is azért javítja a légkört, és azt hiszem, hogy ezeket is az emberek azért tudják értékelni.
Leszámítva a magyarországi belpolitikai visszhangokat, az echót, ahogy szokás mondani, összességében volt diplomataként, egyetemi emberként, professzorként milyennek értékeli az utat?
Én, ahogy korábban is mondtam, a diplomácia szempontjából, tehát a magyar diplomácia szempontjából abszolút elismerően tudok nyilatkozni, tehát ez mindenki tudja, hogy ilyen bonyolult tárgyalásokat lebonyolítani, ilyen többfajta területen, ez óriási szakmai munkát jelent, hetek, hónapok a munkát jelenti, tehát én itt abszolút elismeréssel adózom a magyar diplomáciának. Az eredmények ilyen pillanatban nagyon jók, ezt még azok is elismerik, akik szkeptikusak, legfeljebb azt teszik hozzá, hogy de mi lesz később, hát senki nem tudja, hogy mi lesz később. Tehát Azt hiszem, hogy ez egy sikertörténet jelen pillanatban, és az amerikai-magyar kapcsolatokban legalábbis ilyen szinten, ilyen átfogó tárgyalásokra még nem került sor. Voltak tárgyalások szűkebb területeken, de az, hogy az energiától kezdve a pénzügyeken, a gazdasági kérdéseken, a hadipar együttműködésen, a kultúrás együttműködésen, oktatáson keresztül mindenre kiterjedően egy-két nap alatt hivatalosan egy folyamatot le tudjak zárni, ilyenre azért még nem került sor.
Köszönöm szépen, professzor, a beszélgetést. Az külön trendiesen szólva, hogy ilyen flow volt. A napvendége tehát Magyarics Tamás, Amerika szakértő, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem emeritus professzora volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.